És most! Valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden!
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Üdvözlöm Önöket, tartsanak velünk, Kalmár András vagyok, ez itt a Kulturpart, azonnal kezdünk.
Kulturpart.
Kapcsoljuk Pécset, és itt van a Pécsi Filharmonikus Zenekar igazgatója, Horváth Zsolt, üdvözlöm.
Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm.
A témánk pedig a Refrén koncertsorozat, amit Budapesten a MIPA-ban lehet látni, de meghallgatni, de természetesen Pécsen is folyamatosan hangversenyeket ad a zenekar.
Valóban a 2022-23-as évadunkat, a budapesti sorozatunkat illetően is, illetve bázisunkat, otthonunkat tekintve Pécset értve ez alatt is a Refrén szlogennel hirdettük meg. Budapesten a bérletsorozatunk 5 koncertet foglal magába, a Pécset nyilván ez jóval bővebb, illetve természetesen a zenekar nagyon-nagyon sokfele utazik majd a következő évadban is, mind ahogy ez a Pannonfi Harmonikusok életében, ha úgy tetszik, rutinszerűen így van. A budapesti sorozatunkról szót ejtve első sorban, szeptember végén indul majd a sorozatunk, és hát sok szempontból rendkívül izgalmas, nyilván a hangversenyek maguk adják azt a fő tematikát és jelleget, amiért érdemes róla szót ejteni. Aztán van mögöttes olyan tartalom is, ami számunkra rendkívül fontos, hadd említsem ezt meg, ez lesz a 20. évad, amelyet meghirdetett a Pannonfi
Harmonikusok
főváros zenei életében. Hát ami példanélküli, tehát egy fővároson kívüli művészeti műhelynek az állandó jelenléte a fővárosi szcénában, hát az nem megszokott, pláne nem 2 évtizeden keresztül, és hogyha egy kicsit elidőzhetek ennél a gondolatnál, mint a fiatal művészeink, a zenekar legfiatalabb tagjai óvodások voltak, amikor ez a sorozat elindult. Ez csak azért rakom ide ezt a párhuzamot vagy képet, hogy hát egy olyan művészeti együttesről beszélünk, amely tulajdonképpen 2 laki, még hogyha ez a 2 rezidens hely távol is esik térben egymástól, de ettől függetlenül pont ugyanannyira fővárosi együttes ez a zenekar, mint amennyire Pécsi. Szeptember 30-án kezdődik majd ez a sorozat, és aztán májusban ér véget. A bérletes koncertek azok tulajdonképpen a mi esetünkben egy ilyen igazi kis kuriózumok, mert hogy megengedhetjük magunknak, hogyha megint szabad egy ilyen szokatlan megközelítést adnom a jellemzésnek, megengedhetjük magunknak, hogy kiránduljunk. Hiszen az előző gondolatom mellé társíthatom azt is, hogy Budapestnek 11 szimfonikus zenekara van, amely valóban budapesti együttes, és ha úgy tetszik, ezek az együttesek bőséggel viszik és fölvállalják mindazon felelősségeket, szakmai és etikai és morális kérdéseket, amelyet egy művészeti együttesnek a saját környezetével szemben illik teljesítenie. Talán túltalányosan fogalmazok, úgyhogy hadd legyek direktebb. Szóval, hogy mi a közönség edukációja, és egy szimfonikus zenekar, egy művészeti műhely, ő nevel, vagy ízlésben kiszolgál, ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdések. Mindenesetre egy olyan végeredményt kell, olyan végeredményre helyes is kell kiukadni, ahol azért az összes egyetemes érték megszólal. No, a PFZ, aki ebben egy ilyen félig otthon lévő szereplő, mi bőséggel megengedhetjük magunknak, hogy kuriózumokat tegyünk a művészetek palota színpadára, és olyan zenei anyagokat szólaltassunk meg, amelyek természetesen kimagasló értékkel bírnak, egész egyszerűen unikális zeneművek, de valahogy mégsem a mainstream részei feltétlenül.
De Zsolt, bocsánat, hogy közbevágok, igen, csak talán arról is van szó, hogy a budapesti közönség nem feltétlenül a műsorra megy, hanem a zenekarért, örökért.
Mindkettő igaz. Nagyon-nagyon sok összetevőjű a
mi a
közönségünk,
tapasztalat
mert hogy
egyébként?
teltház előtt játszhatunk a műpában, és borzasztó komoly érdem és öröm COVID időszak után meg pláne. Valóban a 20 év alatt kialakult a PRZ baráti kör, vagy fan, hogyha szóval így fogalmazunk.
Igen, fan club, de legyen szimfonikus zenekaroknak is fan clubja, tehát hogy ez...
Így van, és van, gondolom, is. Van is, tehát minden együttesnek megvan a saját közönsége, hogy a PFZ-nek is. Egyébként ez a közönség réteg, aki így bérletesünk, és nagyon mélyen kötődik hozzánk, ők azért nyilván őket elég jól ismerjük, tudjuk, hogy kiket hallgatnak még rajtunk kívül, melyik az országunk az egy-két vezető zenekara, akiknél ott vannak, uh-huh. és hangversenyeket hallgatnak. Ez körülbelül a közönségnek, vagy a férőhelynek, ahogy tetszik, a fele. Tehát van egy 7-800 ember, aki egész egyszerűen minden egyes koncertünkön, fővárosi megnyilvánulásunkon ott van. És aztán egy nagyon jelentős számú közönség mégiscsak az, aki a műsorra, szólistára, karmester miatt érkezik. És hát van egy harmadik réteg a közönségnek, amit szintén mi nagyon-nagyon fontosnak tartunk, akik Budapesten lévő külföldiek, turisták. Az a sorozat mindig péntek este vannak az előadásai, ami egy ragyogó alkalom arra, hogy az ember a turistaként is egy kulturális programon vegyen részt. És én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a szállat, mert ugyan eseti a találkozás köztük és köztünk, de mégiscsak arról van szó, hogy mint a hazai zenei élet kulturális nagykövetei léphetik.
Hát hogy ne is, bocsánat, hogy közbevágok, csak hogy ugye annyit beszélünk országimásról, és talán nem csak az országot jegyzik meg, hanem azt a, ha még nem is volt Pécsen, de legalább a nevet, hogy Pécs.
Igen, ezek rendkívül fontosak, de én nagyon-nagyon hiszek ebben az országi más kérdésben, hogyha szabad személyes gondolatot adni ennek a témának. Én a rendszerváltáskor érettségiztem, és a Bécsi Zeneakadémián végeztem a tanulmányaim, tehát külföldön éltem az egyetemi időszakban, és rendkívül identitásformáló egyrészt egy ilyen fiatalon máshol is élni, másrészt, és ezt az ember akkor egy komoly bepillantást nyer egy másik országnak az ízlésébe, kultúrájába, koordináta rendszerében. Most egy koncert mentén persze nem akarnék ilyen messzire jutni, de mégiscsak az, hogy a hozzánk érkező rövidebb, hosszabb ideig magyar vendégszeretet élvező turisták mivel találkoznak, és hogy viszik, mit visznek
hogyne,
haza.
Hogyne,
azt szerintem rendkívül fontos. És hát a zeneművészet és a magyar zenekultúra hála jó égnek azon a színvonalon van, és azzal az outputtal rendelkezik, hogy hát büszkén vállalható, sőt. És ebben egyébként meg soha nem
sőt,
lehet.
Sőt, hogy... igen, ezt húzzuk alá azt, hogy sőt.
Így
kétszer
van,
is, mert tényleg
van.
Hát rendkívül fantasztikus muzsikusaink dolgoznak mindenfelé a világban. Egy kicsit arra akartam rákérdezni, hogy ugye azért is jó, hogy Refrén a koncertsorozat címe, mert ezt egyébként az ön által emlegetett turisták is meg tudják jegyezni, de hogy tulajdonképpen miért? Ez utal arra, hogy Budapest és Pécs?
Így van. Nagyon sok jelentés tartalma van. Egy kicsit utal valóban erre is, hogy miközben minden felütés, minden zenei gesztus az egyúttal az is, hogy egy régi ismert, jól ismert zeneműre egy friss szemmel nézünk rá. Gondoljuk csak végig egy pillanatra. Hát azért a hangverseny pódiumokon rendszerint legalábbis 80%-ban biztos régi idők zenéje szólal meg.
Mozart, Beethoven, persze.
És ennyire klasszikusan föltesszük a kérdést, hogy tudunk erről még újat, és hát az benne a gyönyörűség és az elképesztő, hogy tudunk újat, mindig friss szemmel rá lehet nézni a régi képre, és e tekintetben egy folyamatos innováció, egy komoly zenei élet is, közben meg mégiscsak refrénszerűen visszatérünk ugyanoda, újra meg újra elővesszük Bartóknak a kantáta profanáját, vagy a koncertet, és sorolhatnék bármi mást. És valóban a két város közt is, ahogy említettem, számunkra ez egy ilyen nagyon-nagyon identitásképző elem, hadd fogalmazzak újra így, ez egy olyan együttes, amelyek, ha úgy tetszik, az autópályán, meg a tökéletes professzionális hangversenytermekben éli az életét, mindenek előtt a MIPA-ban, meg a Kodály Központban. De próbálunk refrénre lenni abban a vonatkozásban is, és akkor most a közönségről hadd beszéljek egy kicsit, hogy hogy nagyon, nagyon sokat, és ha úgy tetszik, proaktívan próbálunk beszélni az én időről, a mi időnkről. Olyan értelemben, hogy ha kérjem most egy kicsit a bennünket figyelőket, hogy egy kicsit ennek a gondolatnak időzzenek, mi szerint elképesztően gyors a világ. Az időkezelésünk alapvetően változott meg az elmúlt évtizedekben, köszönhetően mondjuk az online kultúrának, a webes tartalmaknak, ahol azt mutatja minden kutatás, hogy egy-egy videót a közösségi média 3-5 másodpercig nézünk. És ezek a gondolatok, ez a téma ismerős mindenkinek, és ezt hasonlítsuk össze azzal, vagy a tengely másik oldalára tegyük oda, hogy egy Mahler szimfónia 60 percnél hosszabb. és akkor így nézzük meg a saját életvitelünket, és saját magunkban az időt, hogy egyébként tudunk-e még lelassulva felpörögni, tudunk-e magunknak időt áldozni, időt hagyni arra, hogy egyébként valami, ha úgy tetszik, valami kilépve az idő darálásából, valami másik síkba tegyük bele magunkat, ahol meg nagyon-nagyon fel is gyorsulunk, mert amit meghallunk, az elképesztő információ gazdag, akár csak az előbb említett Mahler szimfónia. Szóval, hogy nagyon sok jelentéstartalmát látunk ennek a refrénnek, hogy mire is reflektálunk saját magunkba belül, és hogyan teremtjük meg magunknak azokat az alkalmakat, időket, ami egyébként biztosan mindenféle szempontból, akár csak a lelki, mentális egészségünk szempontjából elképesztően fontos. Szóval sok-sok gondolat van, és azt hiszük természetesen, azt gondoljuk, azt kínáljuk a közönségnek, hogy ezek a hangversenyek, amelyeket itt csokorba fogtunk, és a benne található művek, ezek mind-mind kiváló sorvezetői lesznek arra, hogy az előbb említett érzések így végigfussanak bennünk.
Hát igazgató úr, lelassulva felpörögni, szerintem ez lehetne a refrénnek az alcíme is, ezt tényleg be lehetne rakni a műsorfüzetekbe. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Horváth Zsolttal, a Pannonfilharmonikusok igazgatójával beszélgettem, és akkor szeptember végétől gyúrhatunk a refrén koncertsorozatra a MIPA-ban is, és természetesen hát Pécset is mindig megtaláljuk önöket.
Köszönöm szépen az érdeklődést, szeptember 30-án találkozunk a MIPA-ban. Köszönöm szépen.
Én mindenképp ott leszek. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, viszonthallásra.
Köszönöm szépen.
Kulturpart.
A Kolibri Színház 30 éves fennállása apropóján beszélgetünk Vidovszky Györggyel, aki itt is van a vonalban. Szia, Gyuri.
Szervusz. Üdvözlöm a hallgatókat.
Te ugye a színház hát állandó rendezője, vagy nem tudom, hogy lehet-e ilyet fogalmazni, igen, vagy főrendezője. Te hogyan keveredtél a Kolibri környékére? Mi volt az első megkeresés, amit kaptál a színháztól?
Hát ez elég régen volt, ez 15 évvel ezelőtt, tehát ilyen értelemben pont fél időben, a Kolibri történetének fél idejében, valamikor 2006-7 tájékán, akkor Novák János ajánlott nekem egy darabot, amit hogyha van kedvem, akkor rendezzem meg itt a színházban. És akkor, hát akkor én a Bárka Színházban dolgoztam, főleg olyan előadásokat, amikben fiatal amatőrök szerepeltek profi színházi körülmények között, és ez is egy ilyen előadás volt, ez volt a Kócsag. És tulajdonképpen ez az együttműködés akkor látszott, hogy jól indult, és érdekesek lehetünk egymás számára. Tehát az is, amit esetleg én tudok hozni a Kolibribe, az talán lehet újdonság, és a Kolibri meg hát kitűnő lehetőségeket biztosított. És aztán utána végül is tulajdonképpen azzal folytatódott a következő nagy lépcső az volt, hogy hát csináltunk még egyéb ifjúsági előadásokat, de az, hogy a Kolibri elkezdett részt venni különböző nemzetközi együttműködésekben, hosszú távú nemzetközi együttműködésekben, amire én lettem kiszemelve, hogy majd én akkor ezeket az előadásokat csinálom, és akkor így született meg a Cyber Cyrano című előadást Tasnádi Istvánnal együtt, ami hát aztán aztán jóval túlnőtte magát, és hát nem csak az, hogy itt 10 évig volt műsoron, hanem aztán rengeteg díjat kapott, igen, és magát a darabot meg számtalan országban bemutatták. Tehát, és hát aztán innentől kezdve aztán jöttek az újabb és újabb előadások. Rész van, amikor Tasnádi Istvánnal, van, amikor nem vele, úgyhogy megmondom őszintén, nem számoltam össze, hogy hány előadást, de sokat rendeztem már itt, igen.
Te, és mennyiben más fiataloknak rendezni, fiataloknak színpadra állítani egy darabot? Vagy ez már eleve a darab választásánál eldől, és akkor ez határozza meg azt, hogy hogyan alkalmazott színpadra?
Jól mondod, mert valóban a darabválasztásnál dől ez el. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a ifjúságnak készített színházi előadásnál, és kicsit azt mondom, hogy a gyerek színházi előadásnál is, csak azt, ez az első szempont, hogy milyen történetet akarunk elmesélni, hogy ez mennyire érdekli azt a korosztályt, vagy mennyire nem érdekli azt a korosztályt. Ha sikerül olyan történetet találni, ami részben úgy van megírva, másrészt olyan témát dolgoz fel, ami az ifjúságnak szól, akkor onnantól kezdve az részben meg is határozza a formáját. De igazából nem kell másként ifjúsági előadást rendezni, nem kell másként instruálni a színészeket, hanem ugyanúgy egy hiteles, érvényes történetmesélést kell létrehozni. Az persze természetesen nem árt, hogyha az ember színházilag is izgalmas formai dolgokat tud behozni, de a hitelesség az ugyanúgy érdekes. Mondom, egyedül ez a különbség, hogy milyen témájú darabot választ az ember.
Mennyire fontos az úgynevezett tanulság, vagy az üzenet? Ugye gyerekdaraboknál ez exakt, míg ugye a felnőtteknél hát hosszan el lehet gondolkodni dolgokon, és ráadásul ugye a gyerek meg ifjúsági daraboknál gyakran meg is beszélitek ezt a közönséggel.
Így van, igen. Hát ez nagy veszélye lehet egyébként az ifjúsági színháznak, hogyha a pedagógiai üzenet túlságosan erős, vagy adott esetben vagy megmondós, tehát vagy nagyon direkt, igen, és nagyon megmondós, akkor szóval a didaktikussá válni ifjúsági előadásoknál az azért nagyon nagy veszély. És sok előadás létrehozója azért hajlamos is erre. Tehát meg hát nagyon sok olyan példát láttam külföldön is, ahol gyakorlatilag ez a pedagógiai aspektus, ez teljesen maga alá gyűri az előadásokat. Szóval erre nagyon kell vigyázni, hogy ez egyrészt úgy legyen elrejtve az előadásban, hogy inkább kérdéseket vessen föl, és a drámafoglalkozás, a feldolgozó drámafoglalkozás, amit ugye nagyon sokan félreértenek, és azt hiszik, hogy egy ilyen előadás magyarázat, de egyáltalán nem az előadás magyarázata történik ilyenkor, hanem pont azokat, ha egy előadás jól föl tudta vetni azokat a kérdéseket, amiről szól, akkor utána a drámafoglalkozásban ezekről a kérdésekről lehet beszélgetni, és ezeket lehet kibeszélni, körüljárni egy kicsit, annak hatása alapján, amit az előadás létrehozott. Tehát én ebben hiszek, hogy legyen dilemma a vége egy előadásnak, és vessen fel olyan kérdéseket, amiket nem könnyű megválaszolni, de nem szeretnék válaszokat adni ezekben az előadásokban. Így talán esetleg van az embernek esélye, hogy elkerülje azt, hogy didaktikus legyen.
Ezek a foglalkozások mennyire alakítják magát a darabot, vagy akár a rendezést? A színészeket nyilván, mert ahogy ahogy a reakciók jönnek a közönségtől, az mindig befolyásolja egy színésznek a munkáját, de a rendezés, a rendező az levon-e bármifajta, hát ha úgy tetszik, tanulságot egy ilyen foglalkozásból?
Abszolút, tehát, hogy ugye mi ezt akkor tudjuk csak tesztelni, amikor már elindul az előadás, igen, tehát a bemutató után, és akkor jön a közönség, és mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a drámatanárokkal, és hogyha olyan visszajelzés van, hogy tudom én, adott esetben egy részt abszolút nem ért a közönség, és ez tapinthatóan érezhető, hogy ez ott abszolút nem jön át a mi szándékunk, akkor azon érdemes változtatni. Előfordult már ilyen párszor, amikor utólag nyújtunk bele egy előadásba, és főleg csak egyszerűen azért, mert hogy is mondjam, lehet művészkedni, és ez nagyon fontos, hogy erős művészi vízióval vigyen az ember színpadra valamit, de hogyha túl sok benne az ismeretlen, túlságosan lila, ködös az egész, akkor egyszer nem is jön át az előadás, aha, és akkor érdemes addig gyalulgatni, addig változtatni, ameddig pont elérje az ember azt a szintet, hogy ez működjön. Általában ez szokott lenni a mi visszajelzés, és nagyon ritkán előfordult az, hogy a tartalmával kapcsolatban merültek föl olyan kérdések, amikre mi valahogy nem jöttünk rá a próbaidőszak közben, hogy ott vannak ellentmondások adott esetben az előadásban. Szóval nagyon hasznos, és hát a színészeknek meg különösen, mert a színészek egy része általában részt szokott venni a dráma foglalkozáson, tehát visszajönnek szerepben, és a diákokkal, a nézőkkel a saját szerepükben találkoznak, és nagyon sokat tanulnak így azok a színészek a saját szerepükről, ami természetesen beépül akarva, akaratlanul is a következő alkalommal, amikor játsszák az előadást.
Hát elképesztően izgalmas. Az elmúlt 30 évből neked van olyan momentum, amit szívesen most felelevenítenél, vagy kiragadnál?
Hát rengeteg, nagyon nehéz ezt egy momentumra szűkíteni. Én most valami miatt mégis a 25 éves jubileumi ünnepséget emelném ki. Akkor egy picit másként gondolkodtunk, mint most. Ma, ugye idén csak egyetlen egy napra sűrítettük az ünneplést, akkor egy egész héten át, ha jól emlékszem, mindenféle külföldi előadásokat igen, is igen, hívtunk igen. meg, és ez egy fantasztikus fesztivál volt, amiben a színház is meg tudta magát mutatni, és a külföldi barátainkat is el tudtuk hívni. Számomra ott látszott igazán az, hogy ez a színház ugye olyan kicsit a reflektorfényen kívül olyan észrevétlenül, de maga biztosan működik itt a fővárosban. Mindig telt házzal, de hát általában nem ez a színház van a címlapokon. És egyszer csak ott kiderült, hogy valami hihetetlen micsoda szellemi és művészi energia halmozódott fel itt 25 év alatt, ami hát azóta csak még több lett, ugye, és szóval, hogy akkor éreztem azt, hogy itt tényleg ez, ha erről tudnának sokan, akkor ezt nagyon sok színház megirigyelhetné.
Hát Gyuri, azon leszünk, én ígérem, ez a beszélgetés is ezért fog némi visszhangot kapni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hát nagyon sok sikert, és hát köszönöm mit mondjak, szépen. Még ilyen 30 évet, vagy még ilyen ebben?
Igen, legyen még legalább ilyen 30 év, így van.
Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm. Szervus. Köszönöm szépen, szervusz.